Nagybőti időben Jézus szenvedése ragyog felénk, és hogy mi is egy kicsit jobban megértsük, Kerényi Lajos atyát kérdezem a szenvedésről. Hiszen Lajos atya sok kórházat látogatva hosszú évek óta találkozik a szenvedő betegekkel. Lajos atya, miért van szenvedés?
Köszönöm ezt a kérdést. Titok. Azért próbáljuk egy kicsit elemezgetni, mert akarjuk, nem akarjuk, találkoznunk kell a magunk szenvedéseivel és mások szenvedéseivel. Hogy mennyire nem természetes, kis, tán óvodáskorú gyerekeket kérdezgettek meg, a Jóisten, hogy kértek meg, hogy írjanak levelet a Jóistennek külföldön. Az egyik ezt írja. Kedves Isten, szeretlek, mert mindent megadsz, amire szükségünk van, de miért úgy találtad ki, hogy szenvedni is kell, meg is halni? Dániel. A másik, kedves Isten, ahelyett, hogy hagyod, hogy az emberek meghaljanak, és mindig újakat kelljen csinálni, miért nem tartod meg azokat, akik most vannak? Jean. Érdekességül hoztam el ezeket a kis levélkéket. Már a kicsi gyerek is érzi azt, hogy nem jó a szenvedés, nem jó a halál. Most erre nekem választ kéne adnom, akkor azt mondanám, hogy a szenvedés nem a Jóisten akarta, hanem a szenvedés oka mindig a törvény megszegése, vagy elszakadás, a harmóniából kilépés. Hogy jobban megértsük, maga a szenvedés egy dráma. Sokszor elmondtam példaképpen, hogy egy férfivel találkozok, súlyos betegen fekszik, és mikor közlöm, hogy én vagyok a lelki orvos ebbe a kórházba, akkor köszön nekem. Csinos férfi lehetett, de a betegség ugye nagyon eltorzította már az arcát, beesett volt, szürke volt, sárga volt, a hasa pedig nagyon fölpuffadva, és akkor rögtön köszönt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. És akkor látom, katolikus tetszik lenni. Igen, azt mondja, de első áldozó is voltam, és nézze mégis, hogy megvert az Isten. És akkor úgy föléje hajoltam, átkaroltam az ágyon keresztül, és akkor csak ennyit mondtam az arcába, hogy Pia, azt mondja, az. Hát mondom, az Isten itatta. Igaza van. Tehát mi mindjárt mindent az Istenre fogunk, aki pedig úgy szeret minket, ó, de hogy akarja, hogy szenvedjünk. De magunkra hozzuk a szenvedést. És azért mondtam, hogy a szenvedés oka mindig egy rendből, egy harmóniából való kilépés. Egy érdekes tanúságtétel van birtokomban. Egy nagyon művelt orvos írja. A tisztulás ott kezdődik, mondja, hogy a tékozló fiú fölismeri, hogy neki rossz ott a disznóolba. De ha belegondolunk, ez még nem nagy cselekedet. Ehhez nem kell hívőnek lenni, írja. Mert a disznóolban rossz lenni. Ezt egyszerű pogány fejjel is föl lehet fogni és fölismerni. Az más kérdés, és talán itt kezdődik az igazi tisztulás útja, haza tudok-e érni? Tehát valaki ugye eljut a disznóolba, ösztöneit követi, nem érdekli a harmónia, a rend, a kressz szabály, ugye a tisztparancs és a többi. Tehát elhatározom, hogy visszamegyek az atyaházába. Elindulok, de visszacsábítanak. Elindulok, visszacsábítanak. Alkohol visszavisz. Adott esetben kábítószer visszavisz. Mulatozó élet visszavisz. Pénzhajhászás visszavisz. Hatalomhajhászás visszavisz. Házasságtörés ugyancsak. Tehát a bálványok az önhibájából odajutott szerencsétlen tékozló fiút mindig állandóan vissza akarják rángatni. Ugye ez a függés. Az már a tisztulás útja, valaki egyre tovább jut, egyre közelebb az atyai házhoz. Sok a visszafordulás, sajnos nagyon sok. Házasságok nem tudnak rendbe jönni ezért, mert a hazatérő férjet állandóan visszarángatja a bűntársa. Aztán esetleg elválnak, és nem lesz a hazatérésből semmi. Ugyanígy van az alkohollal is, és a többiekkel is. Elköveti az ember a bűnöket, és nem akarja elhinni Isten végtelen megbocsátó jóságát. Miért ver az Isten? Hát dehogy ver, hát magadat vered. Szinte valamilyen magasztos őszintesség miatt azt mondja, hogy újra el fogok menni, bulizni, berúgok, újra összefekszem azzal a kislánnyal, vagy nem, mit tudom én, mit teszek. Megint menjek a templomba, és megint gyónjam meg, amikor úgy is tudom, hogy utána megint megteszem. Micsoda idétlen dolog ez. Igen, ez látszólag valóban nagyon nevetséges dolog, de ezt kellene valahogy megérteni, hogy igen, fiam, baj, ha vétkezel, de igenis menj vissza gyónni 7-szer, 77-szer. Ha őszintén bánod, és újra komolyan elhatározod, hogy kerülni fogod a bűnt, megkapod újra a megbocsátást. Csak ne szakadj el a templomtól. Ha elszakadsz a templomtól, akkor pontosan úgy fogsz járni, mint az a sportoló, aki kitanult a sportjának minden csinyát, binyát, de nem edzett. Nem edzett. És amikor hirtelen jött egy nagy mérkőzés, akkor borzalmas vereséget szenvedett. A nagy mérkőzés, amikor én veszek el kísértéseimben, akkor bizony vereséget szenved az ember, ha nem edzett, nem tartotta meg az igazi vezérfonalat. Így történik meg az elkanyarodás a templomtól, gyónástól, szentségek vételétől, aszkézistől. És akkor ott áll a szerencsétlen 28 évesen, vagy 32 évesen, utoljára 15 éve gyónt, akkor volt utoljára templomba, legfeljebb néha húsvétkor. És jön a nagyobb, egyre nagyobb kísértés. Nem tud neki ellenállni, mert nincsen meg mögötte az edzés munkája. Nincsen meg mögötte a hit gyakorlása. Ez nagyon fontos. Ráadásul az ördög nagy mértékben félre vezeti az embert azzal, hogy sok minden sikerül Isten nélkül is. Írja tovább. Be kell vallanunk, hogy egy darabig hit nélkül is nagyon jól tudnak menni a dolgok. Szépen elindulnak házasságok, lesznek gyerekek, minden gyönyörű, aztán lebomlanak a kordonok, elmúlik a szerelem, akkor még egy ideig viszi a gyerek, és akkor egyszer csak hopp, kiüresedett minden. És akkor elérte a gonosz lélek a célját. Ha pedig valaki edzésben van, meg tudja tartani a hit gyakorlatát, az lehet, hogy érzi ezeket a folyamatokat, de azonnal szembe tud velük szállni. Hála Istennek, ő belénk ültette a lelkiismeretet valahol legbelül. Akármennyire is elhagyjuk a templomot, akármennyire is nem értünk a lehetőségekkel, Krisztus hangja a lelkiismeret formájában ott van bennünk. Gyönyörű tanúságtétel ez. És ugye milyen nagy válasz, hogy a bűnnek nem a Jóisten az oka, és a bűn ugye a harmóniának a megcsúfolása, kilépés, és akkor az olyan, mint az autós kilép a kressz szabályaiból, és akkor Isten legyen neki irgalmas.
És Lajos atya, szerinted van-e értelme a szenvedésnek?
Nagyon nagy kérdés. Minden fáradtság által lehet előbbre vinni, jól megoldani. A szenvedésről ez egy átok az emberiségen, ugye, hogy de meg lehet szentelni. Például édesanyja, édesapa vállalják egymást egy életre, ehhez természetesen szükség van az isteni segítségre, és ez a házasság szentsége, mert ott ő fölkínálja azt, hogy 60 éven keresztül is tudják egymást boldogítani, és akkor jönnek az áldozatok, a gyerekek, anya, apa, mennyit szenvednek, kínlódnak, mire fölnevelik őket, és így már értelmes a szenvedés. Áldozat. Föl kell ajánlani. Teilhard de Chardinnek van gyönyörű idézete. Ugye hallottunk róla, ő a múlt század közepén halt meg. Jezsuita, szerzetes, paleontológus, tudós és misztikus. Végig járta szinte az egész világot. Kereste az anyag titkait, sokat meg is talált, mégis így írt évek óta ágyban szenvedő Margit testvérének. Energia születhet a szenvedésből. A szenvedés képes arra, hogy központunkat az Istenbe helyezze át. Mert ugye, amikor szenved az ember, akkor a kincs, hír, gyönyör már nem érdekes többé, hanem jönnek a lelkismeretnek, ahogy mondta, az előbb hallottuk, a megszólalásai. Még egyszer mondja, energia született a szenvedésből. A szenvedés képes arra, hogy központunkat az Istenbe helyezze át. Margit nővérem, miközben én átadtam magam a világ mindenség pozitív erőinek, és utaztam kontinenseken és tengereken, szenvedélyesen neki gyűrközve, hogy lássam, mint növeli fényét a föld minden szín árnyalata, de mozdulattanul, ágyhoz szegezve, lelked legmélyén, nagy-nagy csendben alakítod át fényé a világ legszörnyűbb árnyait. Te gyönyörű! Még egyszer, te mozdulatlanul, ágyhoz szegezve, lelked legmélyén, nagy-nagy csendben alakítod át fényé a világ legszörnyűbb árnyait. Margit nővérem, mondd csak, mit gondolhat Teremtő Istenünk, kettőnk közül melyikünknek jutott a nagyszerűbb szerep? Tehát a szenvedésből lehet áldás, tisztulás, fényé válik át, mert nagyon szörnyű árnya szenvedés. És központunkat az Istenbe helyezi át. És hogy mondta kedves Veronika, hogy annyi sok beteg között vagyok, most is 14 intenzív osztályra járok, meg hát a többi helyekre is, és ott látom azt, hogy ott már nincs lázadás. És előbb-utóbb megértik az emberek, hogy mi a lényeg. Az élet értelme. A szenvedés által juthatunk el a fényhez. Talán így is mondhatnám, hogy per crucem ad lucem, a kereszt által jutunk mindig a fénybe. kereszt által, mikor szenvedek, mert aranyérmet akarok szerezni, mit kell gürcölni annak a sportolónak, mennyit kell szenvedni, lemondani, és a többi, mire az aranyérmet megszerzi. Vagy milyen sok szenvedés annak, aki diplomát akar szerezni. És nagyon sokat kell gürcölnie, hogy ott legyen a kezébe az orvosi diploma, vagy a mérnöki diploma. Tehát válaszom az erre a kérdésre, hogy igenis lehet a szenvedés értelmes, sőt, világot megmentő hatalmas erő.
És Lajos, hogy nagyon sokan félünk a szenvedéstől, hogyan tudjuk ezt mégis felajánlani és hordozni keresztény emberként?
A szeretet viszi, vagy emel oda, hogy itt mi győzni tudjunk, és mindig be kell kapcsolódnunk a közösségekbe. Ugye egy kis nehézség, hogy az orvostudomány nagyon kinyújtotta az élet hosszát. A társadalom azonban nem tud mit kezdeni ezekkel a drága idősekkel. Egyik nagyon-nagyon nagy érték számomra 16. Benedek pápa enciklikája a keresztény reményről, Spe Salvi. Hát itt a következőket olvasom. Kegyetlen és embertelen az a társadalom, amely nem tudja elfogadni a szenvedőket, és együtt szenvedéssel nem képes segíteni őket a szenvedés belső megosztásában és hordozásában. A társadalom azonban nem tudja elfogadni a szenvedőket, és nem képes hordozni őket. Ha az egyes tagjai erre képtelenek, ám az egyes ember sem tudja elfogadni mások szenvedését, ha ő maga nem képes megtalálni a szenvedés értelmét, a tisztulás, az engesztelés és érlelődés útját, a remény útját. Mert elfogadni egy másik embert, aki szenved, azt jelenti, hogy magamévá teszem az ő szenvedését, az övé az én szenvedésem lesz. De éppen azáltal, hogy a szenvedés megosztottá válik, hogy egy másik ember is jelen van benne, a szeretet fénye behatol a szenvedésbe. Jaj, de szép! És Jóisten áldja meg azokat a férjeket, feleségeket, gyermekeket, akik az szenvedő öregek mellett mosolyogva, aranyosan tudják elfogadni az ő szenvedésüket és enyhíteni azt. Csodálatos! Majd így folytatja a pápa. A mindennapok apró fáradtságait, amelyek állandóan ismétlődnek, s többé-kevésbé tűszúrásként érnek minket, föl lehet ajánlani másokért, és ezáltal értelmet nyernek. Mit jelenthet ez fölajánlani? Ezek az emberek meg vannak győződve arról, hogy kicsi vesződtségeiket hozzáadhatják Krisztus nagy együttszenvedéséhez. Úgyhogy hozzájárulnak valamilyen formában az együttszenvedés kincstárához, amelyre annyira szüksége van az emberiségnek. Így a mindennapok apró kellemetlensége is értelmet nyerhetnek, és hozzájárulhatnak a jó és a szeretet ökonomiájához az emberiségben. Ugye kollektív lények vagyunk, és a kollektív lények azt vállalják, hogy mindig mindent másoknak is oda ajándékozunk, és vigyázunk arra, hogy ne rossz legyen az ajándék. Mert minden, amit mi teszünk, jót vagy rosszat, pillanatok alatt már közkincsé válik. Komoly tudósok foglalkoznak arra, hogy azzal, hogy nem csak az agyban lehet elmenteni az információkat, hanem van egy kollektív tudat, és ott minden megrögzül szintén, elmentődik. Még a pápa ír erről, azt mondja, az ember nem önmagába zárt magányos egyed. Figyeljünk, mert sokszor úgy elvonatkozunk, aztán akkor egyedül a magányban fölmondjuk a szolgálatot. Így ír tovább, kapcsolatban vagyunk egymással, és sokszoros hatással vagyunk összekötve. Senki sem él egyedül, senki nem vétkezik egyedül, senki sem üdvözül egyedül. Most csak úgy megkérdezem, hogy mindannyian gondolkozzunk, hogy miért imádkozunk, miért vagyok én keresztény, miért igyekszem arra, hogy legyőzzem magamba rosszat. Kik imádkoznak értem, kiknek köszönhetem, majd oda tudjuk meg igazába, mennyien szeretnek, talán a másik létrendből, mennyien imádkoznak értem, és én is. Így folytatja a Szent Atya, az én életembe állandóan beleszövődik a mások élete, abban, amit gondolok, mondok, teszek, művelek, és megfordítva az én életem is beleszövődik a másokéba, rosszba és jóba egyaránt. Ez a lelkek közössége. Reményünk lényegileg mindig másokra irányuló remény is. Csak így igazi a remény számomra is. Nekünk keresztényeknek soha nem szabad csak ezt kérdeznünk, hogyan menekülhetek meg én magam, hanem mit tehetek azért, hogy mások is üdvözüljenek, és másoknak is fölkeljen a remény csillaga. Itt a nagy mondat, mert akkor tettem a legtöbbet a saját üdvösségemért is. Én azt hiszem, hogy ezekkel a gondolatokkal egy kicsit értelmessé kezd fölragyogni bennünk a szenvedés. Nem föltétlen hiába való. Ha meg nincsenek ilyen motivációink, akkor átok a szenvedés. Akkor szidok, gyalázok mindenkit, esetleg öngyilkolok, vagy depressziós leszek, vagy kényszerképzetekkel kínlódok. Drága, nagybőtöt élő embertestvérek, keresztények, segítsünk másokon azáltal, hogy a magunk szenvedését elfogadjuk, fölajánljuk, és fényé alakítjuk.
Beszélgetés hangzott el szenvedésről és kereszthordozásról Kerényi Lajos piarista atyával.